Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Horváth Pétert.
Csókolom a kezedet, jó napot kívánok mindenkinek!
Ezeket így imádom, hogy az elején, mikor ezt mindig így fölkínálom ezt a kis csöndet az alanyoknak, és van, aki bátortalanul nem szólal meg, és akkor tovább megyek. És akkor vannak a különböző típusok, vannak a nagyon magabiztosak, akik ilyen showman-szerűen így be. Na jó, mindegy, ez szerintem ez egy jó kezdés volt tőle. No, tehát Horváth Péter, még nem mondtam, hogy ő kicsoda, mert az elég hosszú így mindezt elmondani. Most ő szerintem azt mondaná, hogy ő író, ez így is van. Én hozzáteszem, hogy egyébként meg egy színházi ember is, aki a színháznak talán minden elemét művelte már.
Ez is így van, igaz.
Írta, rendezte, játszta, stb.
Igen. Díszletet is tervezett.
Díszletet is
tervezett. Bábokat is csinált. Ezt még hozzá tudom tenni.
No, hát ez már egy elég gazdag. Na most kezdjük onnan, hogy te egy igazi szegedi vagy, akivel igazán fontos dolgok az életében Szegeden történtek?
Hát, ha így pontosítod a kérdést, akkor azért tegeződünk, mert nem tudom, végtelen sok éve ismerjük egymást. Tehát, ha így pontosítod, hogy a fontos dolgok velem Szegeden történtek, akkor azt kell mondanom, igen, ilyen szempontból igazi szegedi vagyok. De mondhatnám azt is, hogy mivel a szüleim színházi emberek, én dolgozták végig az életüket, és ez ebből kifolyólag gyakorlatilag Magyarország minden nagyvárosában laktam egy-két évet. Győrtől Miskolcon keresztül Egeren át Békés Csabáig. De kiskölyök koromban két és fél évet laktam Szegeden. Ott voltam tanúja idézőjelben a forradalom kitörésének, ami ugye egyik helyi vezetője az apám volt, és ott lakott velünk szemben a Marx téren. A mi lakásunkkal szemben a Csillagbörtönben. Addig, amíg azt a lakást el nem vették tőlük, és el nem kellett költözünk Szegedről. Ez volt tehát 54 és 56 között, amikor én már 4 és 6 éves voltam, vagy 3 és 5 mondjuk, inkább ez közelebb az igazsághoz. Aztán a 14 éves koromban, amikor mindenképpen önállósítani akartam magam, és el akartam költözni otthonról, hogy elkezdhessem saját önálló felnőtt életet, akkor Szegedre vettek fel a Tömörkény István ipari szakközépiskolába, és a életem egyik legjobb, nem tudok jól fogalmazni, ezért is volt ez a te megszólításodban, hogy igen, író, de azért. Szóval, tehát
na jó,
életem
ez majd még
legszebb 4 éveinek egyik 4 évét töltöttem ott középiskolásként Szegeden. És 5 éve ismét szegedi lakos vagyok, a boldog szegedi lakos.
És azt közben már megtudtuk, hogy egy igazi színházi családból származol.
Igen, édesapámat Horváth Jenőnek hívták, a szakmában gonosz Horvátnak becézték, és egy nagyon nagyhírű színházrendező volt, meg ezzel ő is színészként végezte a főiskolát, ezt kevesen tudják, mint annak idején én. Nyilván ő sem akart színész lenni, mint annak idején én, de egy-két éves színészi munka után neves rendező lett. És tulajdonképpen, ha az én értékelésem szerint végül is az 56-os forradalomban való részvételért kapott büntetés, és az utána való szenvedelmek tették az ő pályáját, hát mondjuk így, hogy vonalon kívülre. És sokkal kevésbé visszhangos életet élt, mint élhetett volna. A visszhangos életet úgy értem, hogy nagyobb hatása lehetett volna mondjuk nagyképűen a magyar színházművészetre, mert egy egészen kimagaslóan nagyon nagy tehetségű, nagyon különös gondolkodású rendező volt. Aztán, hogy ez mit jelent ez az 56-os büntetés erről, hogyha megengedsz 3 mondatot. 2 vagy 3 évvel ezelőtt bementem, járt egy ilyen könyvtárjáró ember vagyok gyerekkoromtól, és a szegedi könyvtárba bementem, és a ruhatártól balra volt egy ajtó, amire ki volt írva, hogy belépni tilos. És ugye engem világéletemben érdekeltek azok az ajtók, amire azon érve, hogy belépni tilos, és bementem, hogy ez micsoda, és ez volt a megyei levéltár. És ha már a megyei levéltárba vezető lépcsőn fölmentem, mondom, nincs meg maguknak a perbíró per anyaga. De megvolt. A perbíró per, az a híres, például azt hiszem 11 vádlott volt az 56-os forradalomban részvevők elítélésének nagy pere. Kinyitottam, megkaptam egy aktakupacot, egy ilyen, nem tudom, 5-6 kilónyi aktakupacot, így belenyúltam, kinyitottam, és az apám kézírásos vallomásánál nyílt ki ez a füzet. De nem ezt akarom mondani, hanem hogy mit is jelentett az ítélet. Én végigolvastam ezt az egész anyagot, minden vádlottnak az életét, és a furcsa módon nem ért véget 58-ban, amikor a per, azt hiszem 57-ben, amikor a per zajlott. Nem ért véget az akta, hanem a 70-es évek végéig, vagy a 80-as évek elejéig folytatódik a rendőrségi jelentésekkel, és a kérelmezők leveleivel. Nem akarok neveket mondani. Tehát olvastam az elítéltek kérelmező leveleit 70-es évekből, tisztelt hatóság, kormány, nem tudom én micsoda. Kérem szépen, hogy rehabilitáljanak. Bűnös voltam, de megbántam. Már égességen nem politizálok. Tehát arra gondolok, hogy 20 évesek, vagy 30 körüliek voltak ezek a srácok, amikor a forradalmat kirobbantották, vagy részt vettek benne. És azt gondolhatták, hogy fiatal életük, vagy az életük legklasszabb ügyében vesznek részt. Majd utána évtizedeken keresztül azt kellett bizonygatniuk saját maguknak is, és az államhatalomnak, hogy ez volt a legnagyobb tévedés életükben. Tehát ez a belső történet, ami egy ilyen aktus sorozat mögött van, az kétségbejtő. Nem, nagyon kevesen, az én tapasztalatom szerint nagyon kevesen húzták meg ezeket az évtizedeket jelentős lelkisérülés nélkül, vagy személyiség torzulás nélkül. Az én apukám például jelentősen ivott. Nem titok, sokat, sokfélét. Az ital egy darabig nagyon közlékenyítette, nagyon jól működött egyébként is, asszociációs rendszere, frenetikus dolgokat, távoli dolgokat tudott összekapcsolni egy mondatban. Ugye tudjuk, hogy például egy mondaton belül minél távolabbi szavak vannak, annál erősebb a mondat, hát az ő jelenetei is, amiket rendezett, száll távoli dolgok, közeli kapcsolatában robbanóak voltak. De volt olyan próbaperiódus, amikor az egyetlen jelenetet rendezett 6 héten keresztül, és a színészek az utolsó napon hozzárakták még azt a 2,5 felvonást, ami volt, hogy legyen este premier. Ennyi.
Akartál valaha olyan lenni, mint az édesapád, vagy ellenkezőleg?
Természetesen mindig olyan akartam lenni bizonyos szempontból, hát abból a szempontból, hogy tehetséges, és hogy szeressenek
a lányok. És az a gonosz jelző, az alatt mit értettünk?
A gonosz jelzőt ő azért kapta, mert kíméletlenül őszinte volt. Tehát találkozott egy kollega vele a vonaton, és kérdezte, Jenő, láttad a Hamletemet? Debrecenben?
Rossz kérdés volt.
És apám azt mondta, a házmestere se. Ugye, ami azt jelentett, hogy a házmestere se lehettél volna, nem úgy a Hamletet, erről nem beszélünk. Na most az ilyen megjegyzésekért, vagy tűzbe mentek érte kevesen, vagy kevesebben, vagy talán az 50% a színész társadalomnak, a másik 50 pedig azt mondta, hogy ez a gonosz vén ember miket beszél, hagyjuk, nyomjuk, nem tudom, mit csináljunk vele, menjünk arrébb. Ugye ez az ő gonoszsága. Általában azt hiszem, hogy reménykedem benne a saját gyermekeimet nézve, mert nagyon nagy képű vagyok, hogy ők is örökölnek az én tehetségemből. Hát én is reménykedtem abban sokáig, hogy az apám tehetségéből sok mindent örököltem. Az az évek alatt kiderült, hogy valóban sok mindent. Például, ha elszánt vagyok, és engem is érdekel az a feladat, amivel találkozom, akkor fanatizálni tudok egy embercsoportot. Nem teszem meg, mert ellentétben azzal az idővel, amikor az édesapám a színházban dolgozott, ma már én vagy a szakma semmit nem tud adni cserébe. Pontosítok egy picit. Tehát azt mondom neked, miért keltél fel reggel, Andrea? Tehát bejössz ide a próbára úgy, hogy nem vagy felkészült, és nem hagyod otthon az egész életedet, és nem kezdesz velem egy újat, amit úgy hívnak, hogy Elektra. Akkor ne gyere be, akkor hajj meg, akkor készülj ki, akkor elvágom az ereidet, mit képzelsz? Vagy ellenkezőleg lelkesítő módon, mindegy, egy 10-15-20-30 tagú társulatot fanatizálni lehet, hogyha az ember erősen hiszi azt, amiben hisz, és erősen kifejti saját magát. A 60-as, 70-es években, hogyha egy vidéki színházban egy színész sikeres volt péntek esti premiéren, az 2 nap múlva az egész ország tudta, adott esetben 200 forinttal többért el tudott szerződni egy másik városba. Ma már, ha csinálunk egy sikeres előadást, arról másnap jószerivel senki se tud. Legalábbis közel nem olyan mértékig, mint 30 évvel ezelőtt. Ergo, én legfeljebb egy kalandra hívhatlak, ha van kedved, akkor gyere velem, nézzük. Tehát én kedves horvát vagyok, nem gonosz. De nem a hajlam, ami miatt elsősorban, hanem azért, mert nem tudnám semmivel kárpótolni azt az embert, akit magammal viszek oda, egy olyan útra, amiről én se tudom, hogy hová vezet.
Értem.
Na jó.
És hogy jutott eszedbe akkor, hogy színésznek tanulj, mikor épp úgy nem akartál színész lenni, mint az édesapád, aki
hát szintén színésznek tanult? Most olvasom Kornis Mityó barátom könyvét, és ott van egy mondat, hogy mindenképpen a főiskolára akartam menni, hogy ne vigyenek el katonának.
Aha.
Hát ez volt az egyik legfőbb. Ugye abban az időben még népgazdasági érdekből nem vitték el a színművészeket katonának. Egy, kettő pedig anyám tévedésből, és ez már második nagy tévedése volt, azt mondta, hogy én jelentkezem. Ja, nem indult rendező szak abban az évben, 69-ben, és jelentkez színésznek, majd menet közben átmész. Ugye, hát ez nem adott meg nekem, így aztán színészként végeztem.
És voltál gyakorló szerzőtetett színész másfél évig, vagy valami ilyesmi?
Nagyon pontos vagy, igen. Egy évet voltam a, hogy hívták azt, Bartók Gyermekszínházban, fél évet Szolnokon, megkaptam az első könyvemre a szerződést, egy szép, nem tudom, októberi napon, a szép irodalmi könyvkiadótól, és aznap felmondtam Székely Gábornak a színházban, hogy soha többet nem megyek be.
Na de hát miért? Az nem áldott neked az alkotás örömöt, ahogy azt Nina kérdezi a Sirályban, az valahogy a színpadon, de abban te nem találtál semmi jót? Egy székely vezette Szolnoki színházban?
Persze, hát mély meggyőződésem volt, hogyha a Gábor azt mondja, hogy gyere be, balról fog meg a jobb füled, akkor nekem maximum másik oldalról kéne bejönni által, mert az biztos sokkal jobb, mint amit ő mond.
Aha.
Tehát ez az egyik. Aha. A másik, na jó, inkább csak az alap dologokról. Hát egyáltalán nem élveztem azt, hogy én színész vagyok. Nem akarom. Tehát én nem szerettem ebbe semmit.
Tehát kiderült, hogy te nem ez az alkat vagy.
Nem, nekem rosszul esik. Uh-huh. Rosszul esik. Nem, mert tehát egyrészt ugye nyilvánvalónak tűnt, hogy ezt a pályát válasszam, hiszen gyerekkoromtól hamarabb tanultam meg rexezni a klubban, mint járni mondjuk. Tehát 2,5 éves koromban már a gombát jól el tudtam kerülni, és részek színészeket meg tudtam verni, kaptam egy málna szörpöt. Ugye, tehát én bent laktam a színházba anyámékkal, és olyan természetes volt, hogy színész legyek. A középiskolás koromban természetesen, vagy nem természetesen a bizzenekarom mellett ilyen színész, színjátszó csapatba vettem részt, és verseket szavaltam, de nem azért, hogy én ott szerepeljek, hanem mindegyik előadásunknak gesztusértéke volt, tehát meg akartuk változtatni a világot. Ennek érdekében Rozsgyesztvenszkijtől, nem tudom én, kiválóan, mert Ginsbergig mindenféléket szavaltunk, de nem a szavalat volt az én esetemben a lényeg, hogy én ott állok a reflektorfényben, és kiváló vagyok, és oda vagyok magamért, a fekete hajamért, hanem az, hogy mondjak valamit, amiért a haverjaim, ugye a többi 10-20 évesek, azok értsék meg, hogy azonnal el kell söpörjük ezt a világot, amit van körülöttünk, és magunkhoz kell ragadnunk a kezdeményezést. A színész az nem pontosan ebből, vagy nem mindegyik színész, vagy nagyon kevés színész dolgozik ebből a megfontolásból. Tehát az sokkal fontosabb, hogy az ő fizikális lényét, a gondolatait, az ösztöneit működtesse, és szereti, hogy ő ott áll a színpadon, és én pedig lentről nézem. Én pedig ezt, hogy engem néznek, és én ott állok a színpadon, ezt mondjuk a rühellem. Kicsit túlzás, de majdnem.
Kicsit rühell. Na jó, hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Látom a fény, hozzá egy halvány petróleum lámpa lángja volt. A föld árnyékos oldalán homályosan világított, és ültem
színházi belépő. Ez a műsor, megy Horváth Péterrel beszélgetek. Tényleg azt mondtam az elején, hogy író, de színházi ember?
De nélkül mondtad, és elnézést
kérlek, közben
tőled kaptam egy finom mandarint, és azt szopogatom, azért ilyen furcsa lehet a hangom.
Jó, tehát remélem, hogy nem volt, mondtam, persze, hogy de, hanem azt mondtam talán, hogy és. Hát minden esetre említetted a színészi pályát, csapott papot és színészi pályát otthagyva első szerződéssel, kiadóval, novellás kötet, ez az Egéridő, úgy
van,
gondolom, 1976-ban jelent meg. Ez nekem még ott gimnazista koromból megvan ez a kötet szerintem. És aztán hát oda tettem mellé egy dátumot, hogy 1980, amikor, mint már elmúlt és kiugrott színész, mégiscsak eljátszottál egy filmszerepet, ami nekem szintén nagyon megvan abból az időből, 1980, ez a Ballagás. Nekem az egy nemzedéki filmem.
Én nem emlékszem rá, azt hiszem, hogy jó film volt, Almási Tamás barátomnak a filmje. Hát mivel éveket azért eltöltöttem a szakma közelében, voltak ismerőseim, barátaim, a íróként, most mindenki vese rám a követ, szóval ha nagyon sokat dolgozott az ember, lehetett azért a 70-es években pénzt keresni, sokféle munkával, de annyit nem, hogy elég legyen. Tehát, hogyha adódott rá egy alkalom, hogy egy kis szerepet eljátszok.
De most azt fogod mondani, hogy a pénzért játszottad el azt a szerepet, amiben az egy főszerep volt, és akkor az én
évfolyam
társainak tömegei szerettek beléd a film
hát
látnán.
Tehát erről egy élményem van, tehát úgy lássuk ezt két oldalról. Te bizonyára túlzol, és ez nagyon jól esik nekem ebben a pillanatban. Azt tudom, hogy utána volt egy nap, amikor beszálltam a föld alatti, a millenniumi föld alatti vasútba, és úgy felém fordultak az emberek, és főleg lányok. És néztem is zavartan, hogy mi a csuda lehet rajtam, ami, tehát nyitva van a nadrágom, el van szagom, éres vagyok, vagy mi, és nem láttam semmit. És akkor egy olyan fél nap múlva eszem, hogy csak nem fölismertek idézőjelbe. Egyébként elsősorban igen, sőt, kizárólagosan pénzért vállaltam filmszerepeket, ez speciál a Tamás kedvéért is, aki jó barátom volt, vagy közeli haverom volt, mondjuk így, és a mai nap szimpatizálunk egymással. De nem gondoltam, hogy majd ez a filmszerep, újabb filmszerepeket hoz, és akkor én leszek a cserhalmi tyútyú. Hát ezt nem gondoltam. Nem is volt,
mikor
ilyen.
Voltál utoljára színész szívfeladatban? Akkor, vagy azért az utal volt, hogy játszottál?
Nem, volt egyszer. Az nagyon pozitív élményem, amikor a Tajtót helyett beugrottam a saját magam által rendezett mondjuk már ki házasságszerző asszony. Egyetlen nevet se tudok kimondani. Nagy műzikál. A Hello Dolly-ba. Nem tudtuk egyeztetni, mindegy, hosszú történet. A kollega, akit én felkértem, hogy játssza el a Tahi helyett a szerepet, akkor próbált két napig, majd a főpróba előtt egy nappal kiderült, hogy nem egyeztethető, és holnap után előadás van. Hát én általában tudom azokat a darabokat, amiket rendezek. Úgyhogy tudtam a szerepet, a Hernádért oda voltam, de próbáljuk meg. Úgyhogy én akkor 20-valahányszor játszottam a Ander Gelder szerepét, és énekeltem a Lucinak, hogy Hello Dolly. És nagyon boldog voltam.
És fölmentél a színpadra, és az úgy orba vágott a közönség meg?
Furcsa volt, ugye nagyon meg kellett harcoljak a közönség jó indulatáért, vagy elfogadásáért. A Tahi egy nagy nevű, visszhangos nevű színész, ugye ki volt írva a plakátra, bejött a színpadra, és őt kedvelték, mert mögötte volt, nem tudom, 35 év munkája annak a kedvelésnek. És akkor egyszer csak bejöttem én, és akkor hát ezt a színész kollégák tudják, tehát amikor a jegeces levegő árad a nézőtérről, tehát hogy ez ki, ez mit keresi? Ennek teljes felvonáson keresztül kellett dolgozzam azért, hogy ezt a jeget ezt felolvasszam, és hát akkor szerénytelenül azt kell mondanom, hogy sikerült, tehát nagyon nagy sikerem volt, személyes sikerem is ebben a szerepben, de elsősorban a Jucinak köszönhetem, aki azt mondta, amikor hát, hogy halálosan be vagyok szarva, szóval, ugyan már, Péter, hát ez az a hely, ahol csak jó történhet az emberrel. Ezt azóta is tanítom a színészeknek, a Hernádidól tanult mondatot.
Beszéljünk kicsit bele a mikrofonba.
Igen, mert annyira halk vagyok ettől a rekedségtől. Szóval Hernádi Jucsi azt mondta
nekem... Az egy jó mondat volt, ismételd meg.
Igen, azt mondta nekem, amikor látta, hogy mennyire be vagyok szarva a színrelépés előtt, azt mondta, ugyan Péter, ez az a hely, ahol csak jó történhet az emberrel. És ezt a mondatot azóta is tanítom a színészeimnek, mélyen igaznak tartom. És onnét kezdve öröm volt az a, nem tudom, 28 alkalom, amikor én ezt a szerepet ott eljátszottam az ő oldalán, és akkor meghajoltunk a végén, és úgy tapsoltak. Egy remek kirándulás volt.
Jó, akkor...
Na, hovacsi, mondjad én. Még idén?
Hozz közelebb magadhoz.
Ja, várjál, nem az... Egy-kettő, tehát lejje. Úgy, mint vít énekes korom, mindjárt hozzá fogok érni. Jó. Jaj, borzasztó.
Nem pont arra gondoltam megismételni, hogy beszarva.
Igen?
Most már mind...
Mondhatom még egyszer, és akkor betremolózom. Valamit mondok. Mennyire meg voltam ilyen.
Jó, nem baj. Na, menjünk tovább.
Ne legyen
már nem, majd. Bajod. Majd jó. Meglátjuk.
Jó.
Nos, akkor arra lépnék át most a színészi pályádat, hogy így magunk mögött hagyjuk, hogy írói munkásságod a színházban, filmen, hát egy csomó sikeres dolgot írtál. Filmet a Vérszerződéstől a Szerelem első vérig, színházban, hát a Padlásnak például szerzője vagy, szerintem az egy elég jó dolog lehet az ember a Padlásnak szerzője.
Hát több szempontból igen. Hát egyrészt körülbelül nem tudom, 30 éve megy lassan a Padlás, és a jószerivel abból élek.
24.
Igen. 24 éve, tehát érkezik belőle némi pénz, ami nélkül talán többször nagy bajba kerültem volna.
Többször éhen haltál
igen,
volna
már. Igen, ez talán így túlzás, de nagy bajba kerültem volna. Másfelől pedig, ahogy én, ahogy beszélgettünk a fiúkkal, a Presser Picivel és a Dusánnal, ez egy olyan áldott pillanatban született darab, amiben talán elsősorban ez rám vonatkozik ez a mondat, de mégis úgy mondom, ahogy gondolom, mind a hárman egy kicsit jobbat csináltunk, mint amit egyébként tudunk. A varázslatosan szép és remek az a muzsika, amit a Pici rakott, fantasztikusan klassz dalszövegeket itt a Dusán, a történetet összekalapáltuk, és az, hogy az a mai napig közönség van rá, az azt is jelenti, hogy van ebben a darabban valami, ami van benne, nem tudom. Tehát ez persze, az jó érzés.
Hát ezen kívül is számos darab kötődik a te nevedhez, és azon gondolkodtam, hogy van ezek között olyanok, hát a Ciao Bambino például, vagy az 56 cseppvér, amiből az ember itt-ott megérzi, hogy mi az, ami tulajdonképpen önéletrajzi elemként kerül be darabjaidban, az életedből.
Hát a Ciao Bambinóban van, a többi darabomban az én emlékeim szerint nincs, és ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen a színdarabjaimban, vagy főleg musical átiratokban, vagy musical szövegkönyvekben azért én nem találom nyomát a saját életem konkrét tapasztalatainak, vagy tényeinek, mint ahogy nagyon sok hangjátékot írtam életemben, és azokban sem. És mostanában egy olyan 5 éve jutottam oda, hogy, hogy talán egyáltalán nem fellelhetőek önéletrajzi motívumok azokban a dolgozatokban, amiket írok jelesül. Az utolsó tavaly megjelent regényemben tényleg nyoma sincs ilyesminek, mert már csak azért sem, mert középkorban játszódik Mátyás ideje alatt. Nem tudom,
pont hogy... arról jutott eszembe egyébként, hogy valószínűleg egy író, az író, írói pályán, az írói fejlődésben, vagy a, az egyre komolyabb író, íróvá válásban, hogy mondjam ezt, szóval úgy éreztem, hogy része van annak, hogy az ember elveszti benne az önéletrajzát. Tehát, hogy egyre jobban elszakad magától, és egyre tágabban nézi a,
az is igaz, meg vagy... az is igaz talán, hogy én azt hiszem 6. éve tanítok a Szegedi Tudományegyetemen a forgatókönyvírást, és 2 évig ilyen szépírást. És hát ha valaki tanult ebből a folyamatból, az biztos, hogy én vagyok, tehát ezúton is köszönöm a tanítványaimnak a lehetőséget, és ebben semmiféle tréfa nincs, nagyon komolyan gondolom. Hallom, amikor mondom a kis kollégának, hogy és biztos benne, hogy itt ezt a veszőt, és akkor ugyanez a mondat szól Horváth Petyának is, hogy biztos vagy benne, Péter, és nem. És mindent, amit tanítok, azt gyakorlatilag kezdem megtanulni az írásban, és ez biztos, hogy javára válik a dolgozataimnak.
És amikor színészeket tanítasz,
az más.
Az előbb említettél.
Ott az más. Tehát ebbe van egy, tehát tanítottam színész palántákat, meg fél évet a főiskolán is gyalázatosan sikerült fél évet. És tulajdonképpen, hogyha rendezek, akkor ma már az szinte bizonyos megszorításokkal tanításnak tűnhet azért, mert egyszerűen 61 éves vagyok, és a kollégák mind sokkal fiatalabbak, vagy a kollégák nagy része jóval fiatalabb nálam, tehát nagyon másképp néznek rám, mondjuk most, mint 20 évvel ezelőtt. És nem azért, mert én annyival jobb lennék, hanem egyszerűen az életkoromnál fogva fontosabb vagyok. És ez nagyon súlyos tapasztalat, és nagyon komoly önvizsgálatra késztet engem, vagy egyszerre nevetséges, és mégis azt kell mondanom, hogy komolyan kell vennem saját magamat, ami egy új szerep. Remélem, hogy nem leszek egy ilyen saját magam szobra, de igyekszem, igyekszem.
Nehezíti a dolgot, a szőke embereknél mindig nehezíti, hogy a szőkén nagyon nem látszik az őszülés. Tehát az ember a szőkéről őszülő embereken nem veszi észre, és később veszi észre az őszülést.
Hát nagyon kedves vagy, éppen a napokban történt 2-3 olyan atrocitás velem a léptemben, nyomomban. Amit most nem akarok így a mikrofonban megismételni, szóval, hogy például a úrvezető kartárs mit mondott nekem, pedig csak hátulról látott, és hazamentem, belenéztem a tükörbe, és hát tulajdonképpen van abban valami, amit ő mondott, és ez pillanatok alatt az utóbbi 2-3 hétben 3-szor is megkaptam, úgyhogy lehet, hogy valamikor szőkének tűnhettem, de...
Felül kell vizsgálnunk ezt a dolgot.
De látom, hogy látszik rajtam, hogy annyi éves vagyok, mint nem vagyok összetörve, mert ember jobban nem lehet ebben a rettenetes világban, mint ahogy én vagyok.
Milyen zenét hallgatunk? Zenét fogunk most megint hallgatni.
Mihály Tamás barátom szóló lemezét hoztam el, hogy boldogítsam vele a tisztelt hallgatóságot. Ő, mint bizonyára, nagyon-nagyon sokan tudják, az Omega együttes bassgitárosa, azon kívül én szerzőtársam. És ezekben a dalokban én szövegíróként segítettem neki, amiket részben ő énekel, részben kiváló kar- és pályatársaival együtt muzsikálnak a lemezen, aminek címe Last Minute, mert hogy utolsó pillanat, és leértékelt álom, még hozzá lehet, hozzánk lehet jutni.
Halljuk!
Tegnap a Lánchídon, vagytán a Margiton, annyi a hét, hogy már nem is tudom. Mentem az est elé, Budáról Pest felé, hogy a híd is megrenged belé. Elmondtam már 64, a jó ég tud. között. A nap még fönt sütött, a délután az esttel ütközött. Jöttek a nők felé, talán az ördög bújt belém, de úgy láttam, hogy mindegyik enyém. Szőke, barna vagy beres, nyúlánk lábú, kis begyes, 30 múlt, vagy épp hogy csak 50-es. És asszon, jaj, bocsánat, mondjam meg kegyed. Ugye nem múlt el a torony órán, még a négy negyed. Négyből három végig mér, vagy ám se néz, igen. De négyből egy még mindig így szól, nem uram, nem hiszem. Szívem félre üt. Jó, hogy a szél itt fúj még mindenütt. Mint a békák a hegytető, ott lenn meg a sok tehőn. Fussunk fiúk, utánuk mind kijön. Fusson csak a sok túlok, én innen el nem mozdulok. Lám négy édes kis mucus, elém is csámborog. Ó, bácsi kérem, jaj, vigyázzon, vigyeljen oda. Nincs megkötve rendesen a cipő.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Horváth Péterrel beszélgetek. Aki író, volt színész, rendező is, erről szerintem még majd beszélünk, de most igazándiból arra volnék kíváncsi, hogy szerinted mi az, ami a te szerteágazónak, vagy többfelé járó pályádnak, tehát a leginkább a meghatározója volt? Tehát az ambícióid, az érdeklődésed, a lehetőségek, a kapcsolatok, vagy mitől alakultál te így vajon?
Nem tudom megmondani, nem is igazán gondolkodtam ezen. Valami erőtlenség talán. Nem tudom, 20 éves voltam, amikor egy édes, 1 méter, 30 centi magas írásszakértő a Bástya étteremben, nem tudom, 10 forintért, vagy egy fröccsér csinált egy jellemzést, és abban a jellemzésben az volt írva, hogy ön, hogyha a szétforgácsolt energiáit egy dologra fordítaná, hatalmas dolgokra volna képes. Hát ez a mai napig így nem történt, meg nem tudom az energiáimat egy dologra fordítani. Talán nem elég nagy a dolgok vonzása, vagy én nem vagyok elég, nem tudom. Meg játékosság. Játékosság, szertelenség. De úgy érzem, hogy ez is változik az utóbbi években, erősen változik bennem. Tehát egyre inkább az irodalom érdekel, vagy azok a dolgok, azok a könyvek, amiket meg akarok írni a közeles jövőben. Sokkal erősebben érdekelnek, és szólítanak, és hajtanak, mint más vonzások. De hát az is hozzátartozik ehhez, az a furcsa életmód, ahogy én éltem és élem az életemet, amit azt értem, hogy ilyen periódusokként változik, mondjuk fél évig, ülök otthon a fenekemen, egyedül a családom körében, reggeltől estig írok valamit, dolgozom, és nagyon jól vagyok, aztán egyszer csak borzasztóan hiányozni kezd a világ, hiányozni kezdenek a társak, a visszajelzés, az azonnali visszajelzés, a team munka, bármilyen rossz szavak, ezek ilyeneket kell mondanom, és akkor boldogan megyek el egy színházba dolgozni rendezőként, egy csapatban lenni, ahol rögtön látom a kimondott szavam érvényességét, vagy érvénytelenségét, vagy látni vélem egy felpörgetett, intenzív légkörben másokkal együtt, másokért lenni, az egy ilyen hihetetlen mély nosztalgiát segít bennem, vagy annak szerez örömöt. A közösség vágya iránti reménytelen vágyam ilyenkor egy kicsit beteljesülni látszik, ami nagyon jó érzés.
Én bennem leginkább olyan zenés előadások élnek, amiket te rendeztél, és most, ahogy így utánad néztem, egy picit meg is lepődtem, meg hát nyilván az én mulasztásom, hogy nem láttam, de nem is tudtam róla, hogy mondjuk például Hamletet rendeztél Szegeden 2007.
Pár év, négy, öt évvel. Hét, négy évvel ezelőtt.
Tehát, hogy ez...
Nézd, én hát egyrészt nem látok különbséget a legócskább Bradley és a Hamlet megrendezésé.
Szakmai megoldása
között. És igen, nem látok különbséget, és nem is gondolom, hogy van. Ami a teljes odaadást illeti, és a teljes szakmaiságot, vagy a... Tehát ott a vártán ugyanúgy. Nekem ugyanolyan fontos. Lehet, hogy ez kérdés az előző, vagy válasz az előző kérdésedre, hogy miért is van ez a szerteágazó tevékenység, ahelyett, hogy egy valamiben lenne az ember jelentős.
Ezt én nem mondtam, ezt te tetted hozzá.
Akkor én így értelmezem, persze. Tehát nem... Azért rendeztem viszonylag sok zenés darabot, vagy túlnyomó rész zenés darabokat, mert beat zenészként 60-as években bizonyos zenei jártasságot szereztem, nagyon kedveltem az operettet, mint műfajt, az összes gyerekkoromban biztos, hogy 30-35 operettet tudtam kívülről, az első szótól az utolsóig, az első hangjegytől az utolsóig. Ezért is van az, hogy végül is az operett történetéből és az operett játszásból doktoráltam a főiskolán. Vonzódom ahhoz, hogy ülök a nézőtéren, és megszólal a zene, és nem hangszóróból, hanem a zenekari árokból, egy hangszer hangja, és akkor én már repülök, akkor én már boldog vagyok. Ez nagyon nagy hatással van rám, és nagyon szeretem, hogyha a színházba zenélünk. Talán ezért.
Mi volt a címe a doktori disszertációdnak?
Az operett is én. Igen.
Jó. Melyik volt a legérdekesebb, legizgalmasabb színház, amelyikben megfordultál életedben? Dolgozóként, és nem nézőként,
nézd,
hanem...
Én ilyen szempontból nem vagyok egy komoly ember. Én nagyon szkeptikus vagyok, nagyon kevéssé hiszek a színházban. Nem tudom, hogy melyik színház a meghatározó, és melyik nem. Erről én egészen retrográd nézeteket vallok, szerintem nincs ennek jelentősége, az én számomra biztos, hogy nincs. Teljesen mindegy, jó, nem teljesen mindegy.
A kérdés az volt, hogy számodra
igen,
melyik
tudom,
volt
számom,
a legizgalmasabb,
nem tudok erre
legérdek,
válaszolni,
értem,
ez jó. Lényeg, jó. Nem tudok válaszolni rá. Igen.
Jó, akkor most hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Tudod, van úgy, hogy nem jön a dal, pedig érzed, ha szólni akar. Ám, ha minden hang másra felel, úgy egy dallamban nem férnek el. A szövegből szökik a szó, mintha nem lenne kimondható, mintha nem volna többé szabad, talán jobb is, ha néma marad. Amiről nem lehet beszélni most, arról azt mondják, hallgatni kell. Én mégis azt mondom, hogy dúdoljuk el, talán a szél. Tudom van úgy, hogy minden sötét, mikor mindenből végleg elég, mikor nem szól a telefonod, mikor bőgnél, bár nincs rá okod, mikor elment, kit elengedtél, és az ősz helyett mindig csak tél. Örök vesztesnek érzed magad, mert a PIN kódod is másnál marad. Senki más, más, a bizony felel.
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják. Horváth Péter a vendégem, Bánfalvi Csenge néz rám biztatóan az üvegfalon túl, ő a hangmérnök, és most elmesélem, hogy Horváth Péternek megtaláltam a honlapját az interneten, picit abba van maradva, de azért érdekes dolgokat tudtam meg, én például nem tudtam, hogy te neked már a negyedik feleséged van, tehát egy sok családú ember vagy. És amilyen pedig a munkásságodat illeti, ott maradt abba a honlapod, hogy írod a Bogárvérrel című regényedet. Na hát azóta ezt megírtad, megjelent, lassan egy éve.
Igen, a könyvhéten jelent meg tavaly 2011-ben, igen. És nagyon sok lapot megírtam már a folytatásból.
Milyen lett, tehát hogyan fogadták ezt a könyvet, milyen a vízhangja? Milyen hát kritikákat olyan... kapott? Kíváncsi vagyok a fogadtatására. Én nekem ez egy nagyon meggyőző munka volt.
Olyan nehezeket tudsz te kérdezni. Én ugyan író vagyok, meg színházi rendező vagyok, de az irodalom mi élettől és a színházi élettől meglehetősen távol.
Ezt így képzeltem, de azért valami csak eljutott.
Persze, mondhatjuk azt, hogy abszolút pozitív az a fogadtatás, ami körülvette vagy körülveszi a könyvet, és titkos, édes utóélete is van, vagy élete, kapok leveleket, olyat is hallottam, hogy olvasói kör alakult, nem tudom, mindegy, szereti az, aki elolvassa. Az megint más kérdés, hogy ilyenkor nagyon szeretnék valami jelentős celeb bőrébe bújni egy időre, hogy a könyvem megjelenik, akkor mindenki tudjon róla, és szaladjon, és vásárolja meg. De hát ez nem így van. De szeretik, nagyon szeretik a könyvet, ha igaz, akkor most készül a szlovák fordítása, ami talán utat nyit más nyelvek felé is. Mindegy, hát sokan kedvelik, és kaptam néhány ízelgő kritikát rá. Rosszat nem.
Ha jól értettem valami interjúból, amit te utána adtál, ez tulajdonképpen egy előzményregény. Tehát, hogy voltaképp te eredetileg nem is ezt akartad írni, hanem majd ami a folytatása lesz, az lett. Tehát az olyan, mint a baljós
igen,
árnyak.
Igen, de most már az a helyzet, hogy a folytatás se az lesz egészen, aminek én szántam. Hát ez úgy volt, nagyon röviden, ebbe a bizonyos szegedi 4 évben, amikor én középiskolás voltam, volt egy-két egészen kiváló tanárom, az egyiket Kopasz Mártának hívták, grafikus művész. És ő mesélt nekem, vagy nekünk, MS Mesterről, az ő egyik kedvenc középkori festőjéről, akinek a származása vitatott, nem tudni a mai napig sem pontosan, hogy ő ki volt a monogramján kívül, és a híres oltárképein, Selmecbányai templom oltárképein kívül nem ismerünk tőle alkotásokat, a művészettörténet vitatkozik, és minden környező ország. Azt tudjuk, hogy közép-európai mester volt, a németek azt gondolják, és nagyon szeretnék, hogy német legyen, mi magyarok meg vagyunk róla győződve, hogy magyar volt, a szlovákok, szlovák, csehek, na, stb. Egyrészt ez a regényes, furcsa élet izgatott engem 16 éves korom óta, másrészt nagyon-nagyon szerettem azokat a képeket, amik akkor ismertek voltak, és azokat is, amik azóta ismerté váltak. És én erről az MS Mesterről szerettem volna regényt írni, amihez ugye hát nagy fenékkel, ott kell rajta ülni, és nagyon komoly kutató munkát, vagy legalábbis egy nagyon precíz ismeretrendszert kell magunkévá tenni ahhoz, hogy 1500 környékén játszódó regény minden szálát tudja mozgatni. Hát gondoltam, hogy ez olyan nagy munka, ami ez nekem nincs elég nagy ülepen, és akkor gondoltam, hogy egy ilyen valami félkegyelmű, ellenőrizhetetlen gyerek mesélje ezt a történetet, aki tele lehet tévedéssel, nem lehet rajta számon kérni, hogyha valami. És akkor így egyszer csak megszületett az a fiatal ember, vagy fiú, vagy gyerekből lett fiatal ember, akiről ez az első könyvem, a Bogárvérről szól, aki ott ült az én vállamon, ilyen apró bábként, és lediktált nekem egy, tudom, közel 600 oldalas könyvet. Nagyon nagy kaland volt, nagyon
ez
nagy
így
öröm.
Ez így megy valóban?
Ez tényleg így van, persze az egyik része a munkának az abszolút így van, tehát ha ifjúkorom a 20-as, 30-as éveimben írtam így, mintha valaki diktált volna, aztán 20 évig nem, és most megint az történt, hogy ideült a Manó a vállamra, és olyan gyorsan beszélt hozzám, hogy nem győztem a klaviatúrát csapkodni, és akkor leírtam ezt a nyersanyagot. Hát természetesen ez az egyik része az én írói munkámnak, a másik az most jön, hogy akkor csináljunk ebben a salátában valami rendet, és fogalmazunk meg, és írjuk át 16-szor, és szenvedjünk vele, és örüljünk neki. És, tehát az a munkának a másik örömteli, de nagyon nagyon melós része, hogy azt a diktált anyagot, azt tegyük át helyes írásba, Kassák szavával szólva. És ez ugyanígy történik, most is diktálnak nekem a folytatás különböző szereplői, itt több elbeszélője lesz ennek a könyvnek, és mindegyik elbeszélő azt akarja, hogy az ő történetét írjam meg, és szegény MS Mester még mindig nem érkezett meg Selmecbányára, bár most már tudunk róla sok mindent, és meg fog érkezni, és meg fogja festeni a képeket, de az a pillanat, amikor ez a történet az én képzeletemben és a valóságban is valószínűleg ekkor játszódott, jelesül az 1490-es évek legvége és az 500-as évek legeleje, egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon nehéz periódusa volt a magyar történelemnek, mondjuk így, vagy amennyit én erről tudok. Tehát a Mátyás király halála utáni zűrzavarosságban, amíg itt teljesen tökre nem megy minden, és amíg az egész világot ugye Luther föl nem forgatja, addig itt hihetetlen belharcok, hihetetlen érdekérvényesítések, nagy sor, induló sorsok kerékbe törve, nagyon erősen hasonlónak érzem a mostani évtizedekhez azt a kort, vagy legalábbis azokat a problémákat, vagy azokat a sémákat, amiket én ott vagy látok, vagy belelátom abban az időbe. Úgyhogy topzódóan izgalmas, örömteli dolog ott lenni, és Selmecbányán 1499-ben a mai pillanatban, és találkozni azokkal az emberekkel, akiket félig én teremtettem, félig voltak, összejátszak egymás szerepek, de közben el kell jutnom, be kell járnom egészen a korabeli Európát, mert az én MS Mesterem gyerekkorában jutott el Itáliába, ki kellett találni, hogyan mehetett el. Tehát csupa édes rejtély van, hogy mondjuk egy Selmec bányai bányász embernek a 8 éves gyereke hogyan szabadulhat meg 1450-60 között a bányavárosból, ahol a bányászok nem fizetést kaptak, hanem kis cédulát, amit a egyetlen boltban lehetett beváltani, hogy hogy fogja itt hagyni ezt a általa kevéssé szeretett, és a helyett azért, hogy megássa a nagy világot. És akkor hát így eljutottam ahhoz, hogy teljesen véletlenül éppen a korabeli velencei kurtizánokról olvastam egy-két könyvet, és akkor elhatároztam, hogy lesz a helyi lupanárba egy olyan fiatal, nagyszerű kurva, akit a Vatikánból érkező követnek ajánlanak fel, azért, hogy jobb belátásra bírják, hogy kedvező döntéseket hozzon Selmec bánya részére. Ő megismeri ezt a fiatal lányt, aki nyelveket beszél, egy deklaszálódott, szerencsétlen sorsú, rafinált, csodálatos nő, és azt mondja neki, hogy te ne itt Selmec bányán keféltesd magad, édesem, nem tudom, fél forintokért, hanem elviszlek Velencébe. És az ő utazó ládája bobújik bele ez a kölyök, és nem tudom, 120 kilométer múlva szenes kormosan bújik elő, és akkor nevetnek, és azt mondják, hogy minden igazi velencei kurtizánnak van egy fekete szolgája, úgyhogy te leszel az én kis négerem, és így kerül el. De a történet minden fordulatában olyan feladatok elé kerülök, amik csupa öröm megoldani őket, és a blöffjeimről utóbb a legtöbbről kiderül, hogy mind lehetséges, sőt, nagyon hasonló dolgok történtek abban az időben, mint amik egyszer csak nekem így a suttogásokon keresztül a fülembe jutnak.
Mesélj még.
Hát mit meséljek erről?
Mit kell még megírnod?
Ó, nagyon, nagyon sok mindent szeretnék írni. Közben párhuzamosan írok egy másik regényt egy cigány fiúról, akinek az apukája feltehetően a szerbiai bombázásokban résztvevő amerikai pilóta volt, és az anyukája szülésbe belehalt, és ő ilyen szerencsétlen egy kicsit a nagymamája mellett egy pár évig, aztán nevelő otthonokban nevelkedett, és meggyőződése, hogy ő nem cigány, hanem amerikai néger. És keresi az édesapját, és az a terve, hogy kijut Amerikába, és meg fogja találni. Ja, ez a történet váza, amiről írok, Jordan a cigány címmel, és van már vagy 240 lapom, csak néha át kell írnom az egészet, és ezért nehezen haladok vele. Ugye, ami nagyon erősen izgat engem, hogy miért ilyen végtelenül kicsi az ember, ahogy Adi Endre mondta, miért ilyen végtelen igazságtalan és tragikusan sanyarú ez az ország, hogy itt szenvedésre ítél meg nem született gyerekeket. Hát tudjuk, miről beszélek, arról a kirekesztésről, ami a legszegényebb rétegeket közöttük a cigánságot sújtja. Mindazzal együtt, hogy tudjuk, hogy ez a probléma milyen szerteágazó, milyen mély és korán sem, ilyen egyértelműen megható. Tehát akit vertek már meg cigányok a villamoson, az természetesen tudja, hogy azért van ennek a botnak egy másik oldala is. Vagy aki nem merik kinyitni az ajtót, amikor csöngetnek, és mondja a köszörűs, hogy van-e otthon olló, kés, és akkor tele vagy életlen késsel, de mondod, hogy nincsen, köszönöm. Hát a szegény, nem tudom, hát én kölyök koromban az én szüleim meglehetősen szegények voltak, főleg a 56 után anyám, tehát kifejezettem, voltak nagyon nehéz éveink, és sose voltam egy tehetős ember, és nem is leszek. Talán ezért is, meg talán azért, mert az apám mindig olyasmiket mesélt, meg tudom én a bőrharisnyát olvastam, amikor 5 éves voltam. Hát egy elég erős, mondjuk így szociális érzékenységgel bírok, és az elesettek a testvéreim. De ez már olyan nagyképű, hogy itt muszáj befejezni.
Mindjárt meg kell fejezni az egész műsort, de még egyet azért kérdeznék, hát no. Ha tudsz rá gyorsan válaszolni. A gyerekeid a tehetségedet örökölték?
Hát erősen remélem, de ez végül is, azon már túl vagyok, tehát már nem akarom azt, hogy ők olyanok legyenek, mint én, vagy nem keresem bennük okvetlenül a saját tulajdonságaimat. Nem tudom, biztosan szeretem őket akármilyenek.
Hát ha annyit örököltek, hogy 61 évesen a lehető legjobban érzik magukat a világban, mint ahogy te most, ebben a rettenetesben is, ahogy mondtad 20 perccel ezelőtt, akkor az már jó.
Jó, hát remélem szerencséjük lesz nekik, ők is megtalálják azt a nőt, vagy azt a férfit, aki mellett nagyon jól vannak, mint én a mostani feleségemmel.
Jó, köszönöm szépen, én is kívánom nekik is, neked, mindenkinek minden jót. Horváth Péter volt a vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Igen, most már bekaphatod azt a mandarint.
Köszönöm szépen, és csók mindenkinek.